Már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégeim továbbra is Fehérvári Csilla és Gömbösné Hideg Viktória, a Civil Kollégium Alapítvány oktatási munkacsoportjának tagjai. És hát mind a ketten autista gyereket nevelnek, mind a kettőtöknek van két másik gyereke, tehát az autista gyerekek harmadikként érkeztek a családba. Így módon talán hamarabb észrevettétek, hogy más az ő fejlődésük, vagy eltér a fejlődésük az előző gyerekekhez képest. Viszont mivel mindkettőtök esetében évtizedesre visszatekint ez a történet, hiszen 20 körül, ugye? Igen. 20 körül van mind a két gyermek. Ez azt jelenti, hogy nagyon, tehát egy olyan időszakban találkoztatok ezzel, amikor még Magyarországon az autizmus megfogalmazás, ennek a felismerése, a diagnózis felállítása, még nagyon gyerekcipőben járt a fejlesztésről, meg arról a fajta cselekvési tervről, hogy egy ilyen gyereknek mi az útja az életben, hát arról ne is beszéljünk, hogy az hol tartott. És nektek köszönhetően, és hozzátok hasonlóan, a cselekvő szülőknek köszönhetően sok alulról jövő kezdeményezés volt, van, amely igyekszik erre felhívni a figyelmet, és ami egyébként konkrét megoldási terveket is tudna adni, hiszen ugye közvetlen közelről tapasztaljátok a dolgokat. Viszont Csilla említette, hogy most már 20%-kal több az induló gyerekeknél az aránya a valamiféle esenés problémának. Nekem felmerült bennem ez a kérdés, és lehet, hogy nem tűnik szimpatikusnak, de az bennem ott van, hogy vajon miért van ennyi esenés gyerek, és közben az is felmerül bennem, hogy nem lehet-e, hogy a túlságosan nagy elvárások termelik ki ezeket a gyerekeket. Értem ez alatt, hogy ma már az óvodába is felvételi, tehát 6 éves gyerekeket felvételiztetünk, tehát nem az van, hogy fogja és besétál, és itt az óvoda, és akkor ő itt éli majd az életét, és aztán megy a kisiskolásként tovább, hanem komoly megmérettetés, nem tudom, egy kérdéssor van a gyerekkel kapcsolatban, aztán utána persze az általános iskoláról, a középiskoláról ne is beszéljünk. De hogy ti mit láttok, hogy mi lehet ennek a magyarázata?
Nekem a Milán után 19 hónapra megszületett a negyedik gyermekem is, tehát 4-en vannak testvérek, és ők úgy nőttek föl, mintha ikrek lennének. Mindig szerettem volna ikreket, hát én így kaptam meg. És a Milla bár csak 19 hónappal fiatalabb, de már akkor, és nagy súlya született, 4 kiló 15 dekával, és akkor ezt úgy jobban körbejártuk, hogy hogy lehet ez, hogy egy családon belül ennyiféle különbözőséggel születnek gyerekek, és az egyik ok az lehet talán az autizmusra is, de ez egy örök kérdés, ennek az okát kutatják, benne van a genetika is, de hogy az a stresszfaktor, ami egy kismama életében benne van már a várandóság alatt, az a fajta idegi megterhelés, az a fajta életvitel, az a fajta hozzánk való állás, amikor már ugye harmadik gyerek érkezik, akkor már van öntudata is akár a családnak, vagy a családban az anyukának, de ha első gyereknél, akkor meg aztán nálunk most két várandós is van a családban, a lányom is és a menyem is, úgyhogy nem sokára háromszoros nagymama leszek. Tehát, hogy én már látom azt, hogy tényleg milyen tényleg körültekintően várják a gyerekeket, de hogy ezzel együtt a stresszfaktor az nem elhanyagolható, az biztos.
Hát én is úgy gondolom, hogy nagyon sok, a genetika az alap, tehát szerintem a genetika az mindig is velünk jött, és hogy ez egy tévhit, hogy régen nem volt ennyi, tehát hogy így arányaiban ennyi autista, biztos, hogy volt, én azt mondom, mert így, amit mai tudásommal már be tudok azonosítani minden gyerekkori közösségemben autista, különböző, a spektrum különböző részén lévő autista gyerekeket. Én azt mondom, hogy egyrészt ez a genetika, másrészt a környezeti hatások, tehát ezt a tudományos iratokban is látjuk, vagy szakmai jelentésekben is, hogy azért van ebben valami kívüli környezeti ártalom is rátesz a genetikára, tehát erősíti az autizmussal kapcsolatos problémáknak a kialakulását. de hogy más volt a világ egyrészt, szerintem sokkal egy ilyen leszedáltabb világban éltünk gyerekkorunkba, sokkal egy ilyen rendszerbe, ilyen keretek közt ment a közoktatás is, meg az iskola is, és kevesebb volt a teher. Tehát én szerintem kevesebb volt a tananyag, kevesebb voltak, igen, én szerintem az elvárások, a nyomozta, igen, ahogy mondtad, már az óvodából kijövő gyerekekre is, és hát úgy volt, hogy én nem emlékszem arra, hogy nekem a legtöbb osztálytársam az ilyen vagy évvesztes volt, vagy 7 éves kora után ment iskolába. Tehát, hogy mi a 7 évesek voltunk többségben az iskolában, nem pedig a 6 évesek. Tehát, hogy ők voltak a kuriózumok, akik 6 évesen. Igen, tehát, hogy ez is egy nagyon rossz tendencia, mert nem, és mások voltak, ugye, mivel más világ, technikai környezet is másképp vett minket körül. Tehát a számítástechnika, meg az informatika, ugye az nem is létezett. Tehát, hogy ezek meg kimondottan, bizonyítottan rossz hatása vannak a gyerekek fejlődésre, mert a gyereknek 6-7 éves koráig a mozgásfejlődés az, ami meghatározza, hogy azt a hogy tud később tanulni, meg teljesíteni. Tehát tanulási készségeket, meg szociális, meg kommunikációs készségeket, és az, hogy hogyan fejlődik az agya mozgás által. Tehát ezt szakemberek biztos meg tudják erősíteni. És sajnos hát ugye a mai világban, amikor a szülők is elég intenzív, rohanó életet élnek, tehát sokkal egyszerűbb egy gyereknek már 2-3 évesen egy kis tabletet vagy a telefont oda nyomogassa, ahelyett, hogy játszótéren vagy egész nap ugrálna a gyerek. Tehát, hogy ezt kimutatták már, hogy a mozgásfejlődésnek a visszamaradottsága, hogy ezeknek a lehetőségeknek az elmaradása és ezek az ülő, meg ilyen monitor előtt töltött tevékenység, ez biztos, hogy az agy fejlődését azért az autizmus irányába viszik. Tehát, hogy ez biztos, hogy így van.
Ahhoz mit gondoltuk, ahhoz a felvetéshez, hogy talán több is a feltárás, hiszen biztosan a régebbi időkben is voltak eltérő fejlődésű gyerekek, és akkor azokat hívták rossz gyereknek, vagy olyannak, aki képtelen beilleszkedni, de erről nyilván ő tehet, tehát ez az ő viselkedése rossz és kezelendő. Aztán valamilyen módon, hogy ez a későbbi felnőtt korban hogyan hat, az ugye nem kerül napvilágra, de valamilyen módon betuszkolták ebbe a sorba őket.
Így van, szerintem ez egy alap, amiket mondtam, hogy más világban éltünk, más technológia és más inger környezetben. Egy sokkal szedáltabb, egyszerűbb világ volt, ami az autistáknak, az idegrendszernek sokkal jobb volt, ez az egyszerű, nyugisabb világ. De maga, meg az, hogy közben, amit mondtunk, hogy 12 év ezelőtt a diagnosztika is máshol kezdeti stádiumba tartott Magyarországon, ma meg szerintem Európában vezető a magyarországi autizmus diagnosztikával foglalkozó szakembereknek a tudása, tehát hogy az bőven világszínvonalú szerintem. Tehát, hogy az sokkal jobban fejlődött a diagnosztika, mint maga az, hogy felzárkó, hogy ezt ugye felfogja maga az ellátórendszer, és kezdjen felzárkózni a diagnosztizált esetek számához. Tehát, hogy ez így lemaradt. Tehát, hogy minél jobban fejlődött a diagnosztika, most már a pedagógusok között is, hiszen az iskolák már jó pár évben ott vannak ezek az autizmussal diagnosztizált gyerekek, és jó esetben megérkeztek a fejlesztő, egy-egy fejlesztő pedagógus, tehát a pedagógusok is már több ismeretet kapnak, maguk is észreveszik, ha egy osztályban, akinek nincs papírja, hogy ez a gyerek fur, és akkor el kéne, tehát hogy a tapasztalatokból, vagy az iskolai gyógypedagógus ajánlás alapján el kellene küldeni. Régen azért ilyen nem volt, hogy a pedagógus rájött, hogy a gyerek autista. Tehát, hogy egyszerűen a diagnózis az nagyon fejlődött, de maga az ellátás, meg a felismerés is, most már jobban tudjuk, hogy...
Hát igen, de az erre való reagálás.
A reagálás nem. Tehát az még ugye a 0, valahány szintnél. Tehát ha azt mondjuk 50%-ba fejlődött a diagnosztika, akkor az ellátás az olyan 0 és 1. Én azt gondolom, hogy 1%-a tehető a rendszer szintű. Tehát, hogy hangsúlyozzuk ki, hogy a rendszer reagálása nem az, hogy mi szülőként elkezdünk kezdeményezni, és valami tényleg több éves érdekérvényesítéssel, meg hogy mi viszünk mindent be a rendszerbe, ott van, mert ez sokkal, tehát a szülők sokkal jobban tudnak szakembereket szerezni, a pedagógusokat, a gyerekközösségeket érzékenyíteni, de ebben nem a rendszer működése van, hanem mi nekünk, a szülőknek, akik legjobban érdekeltek vagyunk a gyerekünknek az ellátásában.
Igen, és ez is lehet, hogy egy ilyen teljesen ördögtől való gondolat a részemről, csak hogy bennem az is egy kérdés, hogy amikor látjuk, hogy egy társadalom egy bizonyos része ilyen fejlődéssel van, a másik része olyan fejlődéssel, tehát hogy magát az elvárásrendszert miért nem igazítjuk ahhoz, hogy mindkét csoportnak meglegyen a maga siker élménye és maga motivációja a továbblépéshez. Mert gondolnám én, és ez régen is így volt, erről nagyon sokan számolnak be, akik felnőttként visszagondolnak mondjuk a maguk nehéz gyerekkorára, hogy voltak olyan területek, amelyek azért is nem kerültek hozzá közel, mert egyszerűen ki volt mondva, hogy ő ebbe rossz, ő ebbe béna, és lehet, hogy az hozott volna neki bármilyen érdeklődést vagy lehetőséget a továbbiakban, ha azzal foglalkozva van, de így automatikusan kizáródott.
Szerintem alfa és omega ennek az egésznek a szülők és a hozzáállás, mert ugye az a fajta kényszer, hogy most minek kell megfelelni egy gyereknek, ha egy szülő azt mondja, hogy hagyom, hogy ez a gyerek csinálja, ami neki fontos, ami neki jó, ha éppen ki tud menni az udvarra, menjen a játszótérre, menjen a barátaival, akkor meg tudom neki adni már kiskorában azt a fejlődési ütemet, amire szüksége van. Tehát ezt a szülő, általában a szülő veszi leghamarabb észre, hogy máshogy fejlődik a gyerek. És például nálunk a legkisebb gyerek szintén magántanuló lett, abszolút saját döntés volt, nincsen semmilyen tanulási nehézsége, de láttam a két gyereken a két külön utat, és a nagyokhoz viszonyítva is láttam, hogy a legkisebbnek mennyire szabad maradt az élete. Tehát ő folytathatta, amit az óvodában elkezdett, és a két gyerek nálunk teljesen külön fejlődött a tekintetben is, ami az érdeklődése volt. Míg a Milla kiment és az udvaron tücsköd bogarat szedett, addig a Milán bent volt és autókat pakolt mondjuk, de így meg tudtam nekik azt adni, hogy például táncra el tudtam hordani napközben, míg a Milánnal én foglalkoztam, tehát hogy tényleg az a fajta különlegesség, különleges bánásmód benne volt az életünkben, mert amúgy se tudtam volna más csinálni, de meg tudtam adni. Tehát az elvárásokra visszatérve, hogy ha a szülők nem azt néznék, hogy a Buga Jakab milyen sikeres, és azért, mert hogy ő milyen sokat keres, és mindent meg tud adni a gyerekének, és belököm a gyereket a köznevelés, közoktatásba, hogy majd ott megoldanak mindent, én megtermelem a pénzt, hogy biztosítani tudjam akár a plusz órákat, ha a szülők nyitottabbak lennének egymás felé, és meglátnák azt a különbözőségben rejlő lehetőséget, amit a gyerekek egymás között nagyon jól meg tudnak oldani, akkor nem itt tartanánk.
Tehát azt mondjátok, vagy arra akarjátok a hangsúlyt fektetni, hogy a szülők jobban fogjanak össze?
Így van, szerintem erre nagyon nagy szükség van pont azokban a közoktatási trendekben, amit látjuk, hogy nem érkezik meg a szükséges mértékben, meg az igény szerinti segítség az iskolákba. Mindenhol csak ott érkezik meg, és csak ott vannak érdemi előre nyomulások is, ahol a szülők ott nyomulnak a rendszer mögött, és ahol együtt tudnak működni a pedagógusokkal, az intézményvezetőkkel, és közösen tudják képviselni a gyerek és a közösség, meg a pedagógus érdekeit. Tehát csak ott van valamilyen pozitív irányú elvár, és mi hiába szeretnénk, hogy ezek a példák rendszer szinten terjednek, szintén, ha a más szülői csoportok ezt nem veszik át. Tehát nem alakulnak meg iskolákban szülői, ilyen esenis munkacsoportok akár, ahol nagyon nagy arányú mondjuk az esenis gyerekek száma, és ehhez egy-két szülői aktivista, aki ezt érdemben tudja vinni és vállalni, hogy a többiekkel együtt gondolkodva, de képviseli az érdekeiket, és akár a tankerületeknél, akár a Klebersberg központban leírja egyrészt a helyzetet a saját adott intézményben, és viszi egyből a javaslatait is, mert mi ezt tapasztaljuk, hogy az a legjobb, ha nem csak a problémákat terítjük ki az asztalra és panaszkodunk, hanem megmondjuk, hogy igenis erre ma már van megoldás, csak ezt a rendszerben alkalmazni kéne és be kéne vinni. És hát nyilvánvalóan nem nekünk kéne, de ma így néz ki, hogy ezzel szembesülnünk kell, hogy szülők nélkül nincs esélye a gyerekeinknek a közoktatásban.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim továbbra is Fehérvári Csilla és Gömbösné Hideg Viktória, a Civil Kollégium Alapítvány oktatási munkacsoportjának tagjai. Átcsúszunk egy kicsit a másik órába, de van még egy csomó minden, amiről beszélni kell.